Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este egy ötrészes előadás sorozattal kezdünk. A Peszechi Hagada, a Kabala, a zsidó misztika és a Haszid filozófia tükrében. Ugye jövő héten, pont egy héttel egy hét múlva, szerdán este kezdődik a Pesach ünnepe, és Pesach este lesz a széde. Tartjuk meg a szétet szerdán este és csütörtökön este. Mit jelent az a szó, a széder? A széder azt jelenti, hogy rend. Most természetesen rend. Rendet kell rakni, abban az esetben, ha sok minden van, akkor kellőd legyen rend. Széder, a Pészach este, akkor rendet kell csinálni, mert több a szabály, az előírás, hogy mit kell tenni. És mit kell tenni ezen az esten? Akkor van két bibliai előírás, és két rabinikus előírás. A Biblia előírás az macest kell enni, pászkát kell enni, utána már moröjr, a keserű gyökerek, illetve szipur jeciat micráim. El kell mondani az egyiptomi kivonulásnak a története. De a szipur azt jelenti elmesélni részletesen. Ezek a Biblia előírások. Rabinikus előírások az, hogy négy pohár bort kell inni. Az a négy pohár bor, mert ezzel mutatjuk a szabadságunkat. Tehát szabadultunk, szabad emberek vagyunk, és erre elő van írva a négy pohár bor, nem egyszerre négy, hanem vannak állomások, mikor mit kell enni. Ez is része a szédernek, hogy az ember tudjon, hogy mikor kell inni a bort, mikor kell enni a pászkát, mikor kell enni a tormat, mikor kell mesélni. A történetnek az alapja, gondolom mindenki tudja, az már több mint 3300 évvel ezelőtt a zsidó nép, Izrael fiai rabszolgák voltak Egyiptomba 210 éven keresztül, amikor a fáraó nem akart őket kiengedni, akkor az Isten sújtatta őket 10 csapással, aztán szabadultak Egyiptomból. Ezt minden évben újra és újra el kell mesélni, el kell beszélni ezt a történetet. A Baal Shem Tov idézi azt a talmudi szabályt, ha kajrelem a freja lojjocu. Aki visszafele olvassa, az nem tesz eléget a micvának. Mit jelent visszafele? Ez azt jelenti, ha valaki úgy ünnepli az ünnepet, például a Peszachot, hogy ez egy ős, régi történet, régen volt egy olyan dolog, de a zsidók szabadultak, akkor nem tett eléget a micvának. Miért? Mert az, hogy ma kell ünnepelni, ez nem azért, mert 3300 évvel ezelőtt történt valami, hanem azért kell ma ünnepelni, mert az ünnep a Kabala szerint minden évben ismétlődik. Vagyis, ha 3000 évvel ezelőtt volt egy szabadulás, az minden évben újra és újra megvan adva a lehetőség szabadulni Egyiptomba. Ez egy olyan dolog, amit élni kell vele. Az előírás az, hogy meg kell ünnepelni a Peszachot. Amikor azt mondjuk, hogy meg kell ünnepelni a Peszachot, ez azt jelenti, hogy el kell sajátítani ezt az élményt. Tényleg szabadulni kell. Hogy szabaduljon a zsidó lélek az emberből, szabaduljon a zsidósága a zsidónak, ne legyen az fogságban, ne legyen az eltakarva, elrétve. Ez a Pesachnak a lényege, hogy őseink szabadultunk Egyiptomból, de mi is szabadulunk minden évben, újra és újra megvan a lehetőség, megvan a lelki erő a szabadulásnak. Hogy az ember szabaduljon mindenféle nem kívánatos helyzetekből, és haladjon előre. Héberül ez úgy hangzik, mint Yetziat Mitzrayim, a Mitzrayimból való kivonulás. Mitzrayim szó szerint azt jelenti Egyiptom. A haszidizmus azt mondja, Mitzrayim szót, ez nem csak egy földrajzi helynek értelmezhető, hanem Mitzrayim azt úgy is lehet érteni, hogy Mitzarim ugvulot, vagyis határ. Szó szerint ugye Egyiptomból egyiptomi határt átléptünk. De valójában minden embernek vannak határok, amitől szabadulni kell. Vagyis minden ember megszokta, vagy lerakta azt a határt, azt mondta, eddig tudok én tenni a zsidóságért, ennél többet nem. Valakinek az a határ, én csak szédert ünnepelek egész évben, ez a zsidósága, a másik bőt a Jom Kipurkor, a harmadik rakt filint időről időre, vagy jön a zsinagógában, erre azt mondjuk, a micva, a parancsolat az, hogy az ember szabaduljon Egyiptomból, haladjon előre, lépjen át a határt. Vagyis mindig kell arrébb rakni a határt, hogy ezt a határt át kell lépni. Ahányszor az ember átlépi a határt, ilyen az ember természete, egy újabb határ keletkezik. Mindig újra és újra és újra szabadulni kell Egyiptomból. Még egy előírás van, ami nem csak a szédere vonatkozik, hanem egész Pészákra. Ugye Pészák az egy 8 napos ünnep, kezdődik kedd délután, nem, szerdán délután, és azt tart rákövetkező csütörtök estig tart. Ez idő alatt, azon kívül a tevőleges parancsolatokat, amit előbb mondtam, van egy tiltó parancsolat. Nem szabad fagyasztani homécat, kovászost, vagyis minden olyan sütemény, amiben van liszt, és a lisztnek ugye az a természete, hogy kell, a tészta, akkor az homec. Ugye a macesz, a pászka, attól pászka, nem csak azért, mert vékony, hanem azért, mert nagyon gyorsan került a sütőben, arra figyeltek, hogy ne lépjen át a 18 percet, és már a keveréstől kezdve mindenképpen 18 percen belül már sütve volt. Az elírás úgy szól, hogy nem szabad fagyasztani semmiféle homecat, vagyis nem lehet kekszet, kenyeret, sört, semmi ilyesmi, amiben gabona van benne, illetve egy további tiltó parancsolat, nem is szabad, hogy a birtokukban legyen a homec. Hanem el kell takarítani, ne legyen a birtokunkban semmi. A Kabbala azt mondja, hogy a homecnak a takarítása azt is jelenti, hogy a rossz ösztönt ki kell takarítani a szívünkből. Ne legyen a szívünkben se a rossz ösztön. Most van két hagadát, ugye hagadá az a könyv, amiből teljesítük a micvát széder este. Van a nagy albumféle hagadánk, az örködés éjszakája Pesachi hagadá, amiben van Héber, illetve fordítás, illetve kommentár, anekdóták, történetek, mindenféleket. Aztán van a kis kiadvány, ami héberül, illetve fonetikusan van leírva minden, és mindenhol van az utasítás. Itt a kommentekben található is egy link, onnan lehet ezt letölteni, a fonetikus hagadát. Érdemes azt letölteni, mert állandóan erre a hagadára fogok hivatkozni. És ebben a hagadában a 7. oldalon van egy olyan ima, amiben el is kérjük is az Istentől. Ugyanúgy, hogy eltakarítottunk a homécot, akkor kérünk tőled, segíts a szívünkből eltakarítani, hogy a rossz ösztön. Ez a homécnak a tilalmanak a lényege. Szó szerint mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Pészak előtt egy-kettő vagy több héttel az ember kezdi kitakarítani a lakását, minden olyan helyen, hol elképzelhető, hogy volt homec, azt ki kell takarítani, ne legyen ott. Ha azt megtettünk, utána még külön kell kedd este, jövő kedd este egy gyertyával végigmenni az egész lakást, és kutatni, keresni, talán valami mégis megmaradt. Aztán szerdán el kell égetni a maradék homécot. Szóval első szinten azt mondja, hogy a homéc az a lelkünkben, ez azt jelenti a kovász, az pedig ebben az esetben a rossz ösztönünk. Még konkrétabban az van írva, hogy a homec szimbolizálja a gájvet. Gájvet az, amik az ember felfújja magát, ugyanúgy, mint a tészta, hogy kezd kelni. Mi történik, ha kezd kelni? Egyre nagyobb lesz. De nem azért lesz nagyobb, mert több minden került hozzá, hanem azért lesz nagyobb, mert egyszer csak felfújja magát. Ez a gájva, a nagy képűség, mikor az ember azt hiszi magáról, hogy a legtökéletesebb, tökéletes és a legtökéletesebb, és mindent tud, és mindent jól csinálja, ez mind gájva, amit ki kell takarítani. Ha tényleg sikerül, akkor meg akar tud szabadulni Egyiptomból. Mert ha az ember jól érzi magát, azt mondja, hogy én nagyon jó zsidó vagyok, én tökéletes vagyok, akkor nem érzi, mennyire fontos az, hogy lépjen át a határt, lépjen ki a komfortzónájából, induljon előre. Spirituálisan csak úgy lehet előre haladni, hogy az ember elindul, nem érzi magát kényelmesen a saját helyében, a stagnálásban. Ha pedig nem lesz a gájve, nem lesz a homec, akkor sokkal könnyebben el tudja az ember elérni az a szinthez, hogy azt mondja, szabadulok, haladok előre. És az ember halad előre, akkor egyre jobban, egyre tökéletesebben tudja teljesíteni a micvákat, az isteni parancsolatokat. Az egy nagy komoly feladat, ugye? A takarítás ez egy nagy komoly feladat, és ahogy említettem, az akár több héten keresztül, ugye pláne az embernek van 3-4 szobája, vagy akár több, minden szobát alaposan, minden fiókat, minden amit csak van. Van egy szép történet a Berdicsefi Reb Lévi Yitzhak, egy híres csodarabbi volt a haszidizmus harmadik nemzedékében. Van egy olyan ima, az pedig Rosh Hashanah-kor, új évkor. Új évkor van a sófer fújásnak a micvája. és akkor vannak mindenféle hangok, a rövid hangok, a szaggadott hangok, a hosszú hangok, a nagyon hosszú hangok, és utána van oda olyan ima, amikor befejezünk az első szakaszt, az első részt a sófárnak a hangjából, erre azt mondjuk, legyen az az akaratod, hogy, és az ember hivatkozik arra, hogy most, amikor teljesítettem a nagy micvát, és akkor megvan a kasrák, akkor kérem, hogy tényleg hallgass meg, nézz rá a micvánkra, és kérem, teljesíts az imainkat, a kívánságainkat. Mit jelent az a kasrák? A kasrák az lehet valami kabbalisztikus istennév. A kasrák egyszerűbb szinten ez utal a különböző hangok, a sófának a különböző hangjaira. De azt mondja Reb Lévi Yitzchak, a kasrák egy sokkal fontosabb dolgot is jelent. És erre azt mondta, kasrák az négy betű. A kúf, a sin, kas, rak, rés, és megint egy kúf. Erre azt mondja, hogy mi az a különleges dolog, amire hivatkozunk most kasráknak, erre azt mondja. Ugye általában a házi munka az legtöbbször a zsidó nőknek a feladata, természetesen a férjüknek segíteni kell, de mégis ők vezetnek a házat. És ezért azt mondja kasrák, ez azt jelenti a kúf, így is ő mondta, az első kúf az kratzn, súrolni. A sin az svenken, öblíteni. A rés az rájben, az megint olyasmi, mint súrolni. És az utolsó kúf az kasen, azt jelenti ugye a nem pészachi edényeket úgy csak úgy lehet használni Pesachkor, mert elvileg Pesachkor tréflének számít az edének, akkor kaserolni kell. Akkor azt mondja, kasrák, kérjünk az Istentől, hogy a kasráknak, a szent munkájának köszönhetően, annak érdemében kérünk, hogy hallgass meg az imainkat. Mert a zsidó nők annyira szíven viselik, és annyira elkötelezve, és vállalnak nagyon nehéz munkát, mind azért, hogy biztos lenyed, a lakás tiszta legyen, és ezért hivatkozunk erre kasrák. Ami azt jelenti, ha akarunk, akkor azok kabbalisztikus istennevek, a másik oldalról legalább olyan szent, az pedig a zsidó nőknek a felkészülése, a lelkes felkészülése Pészachra. Maga a Pészach szó. Maga a Pészach szó mit jelent? Erre maga a Hagádában olvasunk, Pészach se hajó Pesach se hajja, hogy szénő oichlim zván se bejszá migdes káem a summa, az a 31-es oldalon. Miért nevezünk Pészachnak? Azért, mert Pesach, ez azt jelenti, hogy átugrott, az Isten átugrott a zsidó házakon. Ott nem halt meg senki. A Kabbala szerint a Pesach, az két szónak is lehet olvasni. Pesach, a szájnak a beszéde. Vagyis a Pesach az olyan hangsúly, hogy amikor szabadulunk Egyiptomból, egy magasabb szintre megyünk, akkor arra kell igyekezni, hogy a szájbeszéd zsidós legyen. Zsidós legyen ez a szájbeszéd. Azt jelenti, a kifejezések, az egész stílus kellett legyen finomabb, ne legyen benne átkak, ne legyen benne durva szavak. Ez a egy része, ami ne legyen benne, illetve benne legyen zsidó tartalmú. Például a zsidóknak nagyon elterjedt, nagyon sokszor mindenféle dologra. Azt kérdezek egy másik zsidótól, hogy vagy, hogy van a család? Baruch Hashem, hál' Istenek. Ezt jelenti, hogy Pesach, a szájbeszédnek a stílusa és a tartalma zsidóskalad legyen. Ez az egyik feladata Pesachkor, amikor előre haladunk, és egy magasabb szintre jutunk. Egy olyan történetet mesélnek szintén a Berdicsefi rabbiról, hogy a cári Oroszországban egyszer rossz dekrétumok voltak a zsidók ellen. És ez nagyon-nagyon fájt, és nagyon kellemetlen volt a zsidóknak. Mindenki imádkozott, mindenki mindent tett, hogy az Isten segítsen, hogy elmúljon ezek a dekrétumok, de nem, de még mindig vannak. Erre Pesach este le kell ülni a széderre, ünnepelni kell az egyiptomi kivonulást, és ezt elmondani, de Lévi Yitzchak, a berdicsefi rabbi, ő nem kezdi a széder. Ő be van zárkozva a szobájában. Jó, a család is még vendégek várnak, a rebbe kezdje már a szédet, ő nem kezdi a szédet. Egyszer csak kinyitja a szobájának az ajtóját, és oda szól az ő Sámeszának, azt mondja, kérem, szerez nekem 5 méter ilyen és ilyen sejemből. Az egy drága sejem volt, amit szoktak csempészni a határon át, úgy, hogy nem fizettek meg a vámat. Kérem, hozzal nekem 5 méter ebből a drága sejemből. A Samasz rögtön elindult, 10 perc rá, hozta a sejemet a rabinak. Most a rabbi más valamit kért, szintén ilyen, olyan áru, amit csempésztek. Mindent hozott 10 percen belül, tudott, kihez kell fordulni, ott a zsidó utcában, és hozta. Egyébként ezt a történetet régen ismerem, nem régen olvastam egy könyvet, és abba le volt írva, hogy Berdicsev az úgy jön ki, hogy a Berdicsev az egyik ilyen város, ami nem messze valami határtól, és tényleg ott a csempészetnek az egyik fő állomása volt Berdicsev. Ez egy nagyon stimmel a történet, hogy Berdicsevben ott mindent lehetett szerezni. És akkor már volt neki ilyen sejem, és olyan sejem, és ilyen áru, és olyan bőr tárgyak, mindenféleket, utána azt mondta neki, és most pedig kérem, hozzal nekem egy szelet kenyeret. A Samasz egy kicsit csodálkozott, a rabbi úr, a csodarabbi kér egy szelet kenyeret széder előtt, de ha a rabbi kér, akkor ezt teljesíteni kell. Erre voltak neki ilyen tippek, hát ez a Jákov, ő egy ilyen linkem zsidó, talán nála lehet még találni egy szelet kenyeret, ha nem a Jákovnál, akkor a Mózesnál, ha talán ennél a Sáránnál, ide-oda, próbál mindenhol, de sehol még egy szelet kenyeret nem talált. Visszajön, egy óra múlva visszajön a rabbi, az azt mondja, rabbi úr, elnézést kérek, de én ismerem az összes zsidót, senkinél nincs egy szelet kenyeret. Erre azt mondta Rebbe Lévi Yitzchak, a berdicsefi rabbi. A vínösebb a semáim, drága jó Isten, nézd csak meg, milyen a te zsidó néped. A cár az egy nagy és erős uralkodó. Neki van rendőrsége, neki van katonai, minden van neki, és úgy tud büntetni kegyetlenül. De mégis szükség esetben valamiben meg kell élni, nincs más lehetőség, akkor bizonyos zsidók képesek olyasmivel foglalkozni, amivel nem lenne szabad, és nem félnek. Nem félnek, pontosabban a félelmet félreteszik, mint a nem lenne rendőrség, mint a semmi nem lenne, mert vállalnak a kockázatot. De mindenki nagyon jól tudja, hogy neked nincs se rendőr, nincsenek isteni rendőrök, nincsenek isteni katonák, akik ellenőriznének, hogy kinek van kenyere, és kinek nem. És látod, hogy senkinek nincs kenyere. Olyan tökéletes a te néped. Akkor légy szíves, segíts nekik. És erre azt mesélnek, hogy ezután bejött, elkezdte a szédet, és egy-két napon belül eljött a hír, hogy fővárosból, hogy a dekrétumnak vége van. Mert ugye ez mindig volt a Berdicsevi rabinak a stílusa, ő mindig kiemelt és bebizonyította az Istennek, hogy milyen különleges a zsidó nép. Lúria rabbi, aki a Kabbalának az egyik leghíresebb mestere, Yitzhak Lúria rabbi Cvátból, ő azt mondta, hogy olyan különleges ez a micva, a peszachi micva, hogy nem szabad, hogy legyen homecünk, se ne fogyasztjuk a homecot, és ne legyen a birtokukban, és azt mondta, hogy ha valaki teljesíti ezt a micvát, és sikerül tökéletesen ezt a 8 napon keresztül őrizni, és tényleg ott semmi homec ne legyen nála a birtokákban, pláne ne fogyasztan, akkor megvan ígérve neki egész évben, hogy nem fog vétkezni. Nem fog vétkezni, Isten ad neki annyi lelki erőt, hogy minden könnyebb legyen neki az Isten szolgálatban. Ugye ez mind része a szabadulásnak. Szerintem az ember, aki szabadul ma este, nem ma este, szintén a céder este, ugye én már beleéltem magamat ebben a széderben, itt van a pászka, a macesz, itt van a 4 pohár, akkor én már beleéltem magamat a széderben. Ha valaki peszákkor tényleg szabadul, elindul útra, ez egész évet jelent. Ez nem csak egy napot jelent, hogy előre haladt, hanem tényleg az egész évet jelenti. Most. Mielőtt kezdünk a szédert, mielőtt kezdünk a hagádát, amit el kell mondani este, ugye jövő héten az első széder szerdán este, illetve csütörtökön este, akkor van előtte még a 8. oldaltól 11. oldalig a Pesach áldozat rendje. Ez azért fontos, hogy azért értsünk az egész Hagadának a folytatása, muszáj ezt ismerni. Először, mikor mutattak be a zsidók Pesachi áldozatot, az még Egyiptomban, ugye a 10. csapás alatt, olvasunk a Tórában, Mózes 2. könyvében, hogy az Isten megparancsolta nekik, hogy be kell mutatni áldozatot, le kell vágni, a vért az ajtó félfára kell hinteni, és ez lesz a jel, itt egy zsidó ház van, és akkor az Isten átugrik, nem öl meg senkit abban a házban, és mit kell csinálni az áldozati hússal? Azt tüzen kell sütni, és aztán meg kell enni aznap este, amikor kint lesz a 10. csapás, a zsidóknak otthon kell lenniük, és a peszachi áldozatot fogyasztani. És tényleg az történt, és másnap reggel szabadultak Egyiptomból. Az előírás ezután úgy szól minden évben, most még egyszer, ha az első széder, azt jelenti az ünnep beköszönt szerdán este, akkor szerdán kora délután, ha állt volna a jeruzsálemi szentély, és amikor még állt a jeruzsálemi szentély, akkor minden zsidónak be kellett mutatni egy peszachi áldozatot, és annak a húsát pedig este fogyasztani. Különböző előírások vannak ennek az áldozatnak, például az, hogy előre pontosan ki kell számítani, előre pontosan ki kell számítani, hogy ki fog enni ebből a húsból. Azt jelenti, kell, hogy legyen egy lista, és a Tóra azt mondja, ha egy család el tudja fogyasztani, akkor ez az egy család számít, összeírja magát erre az áldozatra. Ha pedig a család az túl kicsi, akkor két család együtt, és akkor egy helyiségben fogyasztani kell ezt az áldozati húst, szintén tüzen sülve. Ez az egész zsidó nép egy délutánon, Nisan 14-en délután, vagyis jövő héten szerdán délután, akkor kellett bemutatni a jeruzsálemi szentében 3 csoportban. 3 csoport. Ilyet az első csoport, bezártak a jeruzsálemi templomnak a kapui. kiment az első csapat, bejött a másik, megint bezártak, és itt harmad, hát, és itt a harmadszor is, így mutattak be. Aztán haza kellett vinni, el kellett készíteni, nem volt szabad fagyasztani, csak este. Este ez azt jelenti, hogy a széder során el kellett fagyasztani ezt a húst. Ami azt jelenti, hogy abban az időben akkor volt a macesz, a pászka, az áldozati hús és a maror, a keserű gyökér. Sajnos az áldozati hús az nekünk elmaradt, de maradt a macesz, a pászka, illetve a maror, a keserű gyökér, ami torma, saláta, vagy más. Mivel ez nincs meg, miért nincs ez meg most? Mert nincs szentély. Hát akkor ebből a szempontból egy kicsit lehet azt mondani, egy kicsit van egy ilyen gyász jellegés a szédernek, van egy pont, ami nagyon fájdalmas, hogy opa, amikor itt egy nagyon fontos, lényeges rész elmarad a széderből, az pedig a peszachi áldozati hús. De minden más van. Első dolog, mit kell tenni a peszachi asztalon, mielőtt kezdünk a széder, mielőtt olvasunk a Hagadát, kell a peszach tálat előkészíteni. A peszachi tál, ez azt jelenti, hogy van egy olyan tál, ahol mindent teszünk, amire szükség lesz a széder során. Az első dolog, amire szükség lesz, az három macészra, három pászkára. Itt csak egy van, szükség lesz háromra. Majd később ki fog derülni, miért van szükség háromra. És erre érdekes, hogy le van írva ez a Kabbalában. A Kabbalában azt mondja, a három macesznak a párhuzama, hol találunk a zsidó népben ezt a hármas számot. A zsidó népben a hármas szám, az a zsidó nép oszlik háromra. Milyen háromra oszlik a zsidó nép? Kohen. Egy része a zsidó nép az a kohenek, papok, akik régen szolgáltak a szentében, Áron főpapnak a leszármazottja. Ez egy része a zsidó népből. Második része a zsidó népből az a lévi, a leviták. Ők szintén volt feladatuk a szentében, de nem úgy, hogy a kohenek, ők nem mentek az oltárhoz, ők csak énekeltek, és más dolgok, ez a lévi, és a harmadik pedig a Izrael, a többi zsidó. Lehet mondani, izraeliták. Szóval kohen, lévi, Izrael. Ezt mondja, ez a párhuzama, három pászka szimbolizálja a zsidó népnek a három része. És erre a Kabbala azt mondja, szükség van három maceszra, akkor úgy kell tenni a macesz, mondja a Kabbala, először tegy le a Izrael macesz, aztán rá tegy rá a lévi macesz, és aztán rá tegy rá a kohen macesz. Héberül, júd, lamed, chaf, Yud Lamed Kaf, az jélek, menni. Mert, megint az a hangsúly, a Pesachnak az a hangsúlya, hogy menni kell, indulni kell. Ugye, mert Pesachnak az a lényeg, az ember nem maradjon, ne legyen stagnálás, egy helyen maradjon, hanem induljon. És ezért jélek. Milyen más lehetőség lett volna? Lett volna az is, hogy fentről lefele. Először tegy elő a kohent, aztán alatta a lévit, aztán alatta a Izraelt. És akkor mi jön neki? Akkor nem Jud, Lamed, Chaf a jélek, hanem fordítva. Kaf, Lamed, Jud, Kéli, edén, egy tárgy. És erre miért tesz a Kabbala a hangsúlyt, hogy jélek legyen, és nem Kélire? Miért fontos, hogy lentről építsük fel a maceszt, és nem fentről építsük lefele a maceszt? Mert a kéli, az edén, egy tárgy, ez azt jelenti, ez már egy kész tárgy. A kész tárgy azon már nincs munka. De Pesachkor a hangsúly az a jélekre, és nem a kélire. Nem vagy te tökéletes. Még haladni kell előre. És ezért azt mondja a Kabbala, ne kezdj a fentről lefele, mert akkor azt fogod hinni, hogy ez már egy kész tárgy, hanem inkább lentről felfele kell menni. Jélek. Indulni kell. Úton kell menni. El kell indulni útra. Erre azt mondja a Rebbe, hogy igaz, hogy jélek van, de természetesen ez egy kéli is, mert kéli azt jelenti, hogy amikor teljesítjük a micvákat, amit kell, akkor ez a befogadó edény, amiből az isteni áldás jöhet bele. Vagyis, ha meg lesz a jélek, ha indulni fogunk útra, akkor az Isten kélinek is fogja venni. A mi feladatunk a jéleket előállítani, az indulást, az Isten pedig visszafele fogja olvasni, akkor kélinek fogja olvasni. Mesél neked ilyen történetet, hogy Henry Kissinger, aki külügyminiszter volt a 70-es években az Egyesült Államokban, és egy vallásos zsidó családból származott, bevándorlók Németországból, és egyszer találkozott az izraeli miniszterelnökkel, a Golda Meirrel. És erre valahogy elmondta neki, azt mondja, figyel, én elsősorban ember vagyok, aztán amerikai állampolgár vagyok, és utána vagyok én zsidó. Erre azt mondja neki a Golda Meir, teljesen rendben van, de tudod, hogy héberül, mi a másik irányból olvasunk, amit te most felsoroltál, az angolul így megy a felsorás, de héberül mi olvasunk a másik végéről, akkor az első dolog, amivel találkozunk, az a zsidó. Azt mondta, az én szememet először zsidó vagy. Ugye Golda Meir akart elérni tőle egy szimpátiát, hogy úgy intézen az izraeli dolgokat, ahol ő maga is érdekelt. Szóval mindenképpen a mi feladatunk előállítani a jéleket, mert mi lent vagyunk, és lentről felfele emelünk. Az Isten, aki fentről néz lefele, akkor ő egy kéli lát. Ő azt látja, hogy a zsidók tökéletesen jól csinálják a dolgokat, akkor benne lehet a kéli, az isteni áldás benne legyen. Nagyon elterjedt a legtöbb közösségben, Kelet-Európában, askenázi családokban, hogy Pészak este egy kitlit viselnek. Mi az a kitli? A kitli az a fehér halotti ruha. Egyszerre évben használjuk ezt, viseljük ezt Jom Kippurkor a zsinagógában, de ezen kívül van az elterjedt szagas, a pészachi széden is ezt viseljük. Miért? Ez azért, mert, ahogy említettem már, 4 pohár bort iszünk a széder során. Hát a sok bor az nagyon jót tesz az embernek, jó kedvű lesz, sőt, lehet egy kicsit átlépi azt a határt, és már nem fog úgy viselkedni, ahogy kellene egy ilyen pészachi széderi asztalnál. Erre viseli az ember a halotti ruhát, ez mindig az ember ránéz, eszébe jutott, huha, előbb-utóbb, inkább utóbb, mint előbb, de valamikor vége lesz, és az embert öltöztetik ebből a halotti ruhába, és akkor így a prioritásokat szépen tudja rendezni, és akkor jól tud viselkedni. Ez az egyik oka, ami miatt széder este az elterjedt szakasát viselünk a kitlit. A Chabad haszidoknál nem viselünk kitlit, hanem úgy van a mondás, hogy egyszer egy évben elég a kitli, ennél több nincs. Annyira, hogy van az a szokás, hogy a vőlegény, amikor házasodik, akkor a hüpa a boldogin alatt viseli szintén a kitlit, akkor abban az évben, amikor házasodik, viselte már a kitlit az esküvő alatt, akkor nem viseli Jom Kippur. Egyszer egy évben az bőven elég. Mit jelent ez? A Talmud az elején az első traktátusban azt mondja, in pogába halme nuvolze. Az ember olyan helyzetbe találja magát, hát a jétszere rá, a rossz ösztön, az ember találkozik a rossz ösztönével. Hát, akkor az első dolog, az ember mondja el a smát, a halljad Izraelt, halljad Izrael, az örök való Istenünk, az örök való egy, hát az ember áhítattal mondja, hát akkor valószínűleg ez már elég sok erőt fogja adni neki, hogy a rossz ösztöne tűnjön el. De hát azt látja, hogy mégis a rossz ösztöne nem veszi komolyan, nem fél tőle, akkor mondja a Talmud a következő dolog, hogy tanuljon sok-sok tórát. Kezdjen tanulni tórát megállás nélkül, és akkor biztos, hogy a rossz ösztön nem fog tudni ellenállni egy ilyen sok tóra tanulás, egy ilyen sok szentség. Ha ez se segít, mondja a Talmud, jászkirla jöjjön, ha vissza. Akkor gondolkodjon a halál napjára, akkor biztos, hogy utána már nem lesz neki rossz vágya, semmi ilyesmi, hanem csak azt csinálni, amit kell. Erre felteszik a kommentátorok a kérdés, ha ez a harmadik gyógyszer, hogy az ember emlékezzen a halál napjára, az egy olyan tökéletes módszer, ami már minden más nem segít, akkor ez a módszer még segít, akkor miért nem kezdünk egyenesen vele? Miért először mondjan el az ember smát? Aztán tanuljon sok tórát, ha még mindig nem segített, akkor emlékezzen a halál napjára. Menjen egyenesen ehhez a különleges gyógyszerhez. Erre az a válasz, hogy ez tényleg egy nagyon jó és erős gyógyszer, csak ennek vannak ilyen mindenféle mellékhatásai. Vannak mellékhatásai. Ismerek ez nagyon jól, hogy minden gyógyszernál az orvosnak mérlegelni kell, mert lehet ez a szívnek ez nagyon jót tesz, de a gyomornak rosszat tesz. És a másik dolog az agynak jó, és a szemnek rossz. És a harmad, mindig kell mérlegelni, és tudni kell mindennek mi a mellékhatása. Ennek az erős gyógyszernek, hogy emlékezzen az ember a halál napjára, annak van mellékhatása, hogy az ember képes ilyen, elmegy a kedve az embernek. Elmegy a kedve, az öröme az életnek el fog menni, azt mondja, jaj, állandóan az ember a halálra gondolkodik, depressziós lesz, nem lesz ambíció, semmi. És ezért azt mondjuk, egy ilyen erős gyógyszert nem szabad használni, csak akkor nagyon kell. Hasonlóképpen, hasonló ez a kitlivel. A kitli is egy nagyon hasznos dolog, de nagyon vigyázni kell ezzel a kitlivel, mert ha az ember túl sokszor gondol a halálra, akkor annak a mellékhatása is félek. A haszidizmus mindig tanítja a zsidót, hogy örüljön a zsidóságnak, örömmel szolgáljon az Isten. Ezért próbál egy kicsit eltávolodni ilyen erős mellékhatásoktól, és ezért a kitli a Chabad haszidoknál elmarad. Most azt kell tudni, hogy talán az imakönyv után a legtöbb a zsidok könyv, aminek volt a legtöbb kiadása, az talán a Pesachi Hagada. Minden évben újra és újra adja ki a Hagadát. Vannak olyan Hagadák, ami csak egyszerű használatra van. És van olyan Hagadá, aminek minden évben mindenféle kommentátorokkal jelennek meg, mindig újabb és újabb és újabb. Vannak olyan könyvgyűjtők, amit más nem gyűjtenek a zsidó irodalomból, csak Hagadák. Hagadák, sok ezer Hagada van. És nekem is van, én nem vagyok könyvgyűjtő, lehet látni, hogy könyveim vannak, de hát rabbi vagyok, hát ezek mind egy munkakönyvtár, és így vannak nekem különböző hagadák, főleg a mindenféle érdekes kommentárok miatt. Az egyik leg értékesebb hagada, ami van, az ez a hagada, ugye? A címe az csak az, a hagada shel Pesach, Pesachi hagada, ebből nem látszik semmi, de ha az ember megnézi már a címlapot, vagy belülről, akkor azt lehet észrevenni, hogy ez az egész egy kézírás. Ez kézírás, ez nem egy nyomtatott könyv. Reprintben jelent meg, de a szerző úgy készítette elő kézírása. Mi abban a különleges, hogy kézírás? Azt kell tudni, ebben a Hagadában 3, 5, 9, 9 egy szerzőnek a munkája, 9 kommentár. Van olyan része, ahol a mindenféle érdekes történeteket a Midrásból válogat össze a Hagadához. Van olyan része, ahol koncentrál mindenféle matematikai dolgokra a széder során. Hány zsidó jött, hány zsidó ment, mennyi macesz vittek magukkal, mindent különböző források alapján kiszámítja ilyen matematikai dolgok, illetve mindenféle gematria, minden szónak mennyi a számértéke, nagyon érdekes dolgok. Aztán van egy olyan rész is, ami kabbalisztikus. Egy ember írt 9 féle kommentárt a Hagadához, és mi az érdekes, még egyszer mutatom, nem tudom, mennyire lehet ezt látni, de ő tördelte, kézzel tördelte. Ugyanazon az oldalon párhuzamosan futnak mind a kilenc kommentár, és ő tudta előre kiszámítani, mennyi helyre van szükség minden kommentára, és így szépen az egész Hagadat végig így van írva. Ez már is nagyon különleges, de ha megnézzük a címlapot, és megnézzük az előszót, akkor látjuk, hogy miről van szó. A címlapon oda van írva, oda írja, írta Avram Aaron Friedman, itt csap, 1942. Szóval ez egy magyar zsidó volt, és kiderül az előszóból, hogy nem volt rabbi, hanem kereskedő volt, de nagyon nagy tudású kereskedő volt, és dolgozott, amikor dolgozni kellett, és szabad idejében tanult, és írta ezt a kommentárt. Írja az unokaöccse, hogy ő nem csak ezt írta, hanem sok minden mást is írt, Bibliához, Talmudhoz, sok minden nagy tudású volt. Sajnos munkaszolgálatba ment, nem élte túl, nem jött vissza, ugyanúgy a családja, a felesége, gyerekei mind elpusztultak. Sőt, minden kézírata is elpusztult. A család tudta, hogy voltak neki nagyon értékes kéziratai, de mind elpusztult, minden eltűnt, elpusztult a II. Világháború alatt, a holokauszban. 1973-ban sikerült, valahol felbukkant ez a kézirat, valahol a Szovjetunióban, és valaki kicsempészte külföldre, és erre azt gondolták, hogy egy olyan értékes kézirat, hogy hogy egyszer csak faksimilia reprintbe adtak ezt ki, hogy megtartani a különlegességet, és ezzel lényegében emléket állítani a szerzőnek. Még egyszer elmondom a neve, Friedman, Avraham Aaron, csap, 1942. Sajnos a családjából senki nem élte túl, a testvére túlélte, annak gyerekei, és ők ápolják az ő emléket, ők gondoskodnak ezt újra kiadni, újra és újra. Nagyon-nagyon érdekes, mert nagyon sok különleges, gyönyörű, szép magyarázatai vannak. Mondom, a mindenféle, a psáttól kezdve az egyszerű, a midrási történetek és a kabala, mindent. Ebből majd a következő napokban többször fogunk ebből idézni, és ezzel is további emléket állítani a Friedman Abraham Aaronnak, aki sajnos csak azért halt meg, mert zsidó volt. Szóval, akkor, ha már bekövetkezett az ünnep, akkor ugyanígy minden más ünnep bejövetele előtt gyertyagyújtás van. A gyertyagyújtás ugyanúgy, mint szombaton, szombat bejövetele előtt fogadjuk a szombatot gyertyagyújtással, ugyanígy az ünnepet, a Pesachot szintén gyertyagyújtással fogadjuk az ünnepet, általában ezek nőknek a feladata. Aztán normál évben van a zsinagóga járás, ünnepi ima, erre azt írja a Shulchan Aruch, hogy gyorsan, sietve kell hazamenni a zsinagógából, és sietve kell készíteni, kell kezdeni a szédert. Nem azt, hogy sietve kell ledarálni a szédert, hanem sietve kell, kell kezdeni a szédert, nekiállni a széderhez. Erre az az előírás, hogy Pészak bejövetele előtt már elő kell készíteni, teríteni az asztalt, hogy amikor hazajövünk a zsinagógával, egyenesen pár perc rá tudjuk kezdeni a széderet. Miért olyan fontos időben kezdeni? Nem csak azért, mert sok mindent kell tenni. Hosszú lesz, akkor be fog nyúlni a késő esti órákban. Ez az embernek a döntése. Nem, itt az a fontos, hogy a gyerekek ébren legyenek. És ha kisgyerekek vannak, mindig az az esélyed, minél többet várunk, akkor a gyerekek el fognak aludni. Ezért írja a Shulchan Aruch, hogy gyorsan kell kezdeni, hogy a gyerekek benne legyenek a széderbe. Van egy olyan történet, a mezsibusi rabbi, Rabbi Baruch, szinte ez a másik híres haszid mester. Úgy szól a történet, hogy az egész időben kezdte a szédert, hosszú-hosszú volt a széder, minden tökéletesen csinálta, és magyarázta, és minden. És amikor befejezte a szédert, hát volt egy jó érzés, a hál' Istennek, hogy sikerült a szédert jól csinálni. És egyszer csak az égből azt mondanak neki, igaz, szép volt a széder, de van itt ebben a városban egy egyszerű zsidó majse, akinek sokkal szebb volt a szédere. Tökéletesebb volt a szédere. Húha, erről már nagyon kíváncsi volt, késő este volt már, mert megvárta a honlapot, honlap küldött valakit, hogy jöjjön a majse, szeretne vele beszélni. Eljön a rabbi úr, hív, eljött a rabbihoz, azt mondja neki a rabbi, no, ut jantev, jó ünnepet kívánok, csinálta a szédert tegnap, azt mondja, hát, szégyeli magát, lenéz, azt mondja a rabbi úr, most a rabbi úr tudja, akkor miért kell engem ilyen kellemetlen helyzetbe hozni, miért kell kérdezni, azt mondja neki a rabbi, Isten őriz, kíváncsi vagyok, szeretném tudni, hogy most milyen volt a széderet. Hát, ő szégyelte magát, nem akart mesélni. A végén mégis kezdte mesélni. Mert azt mondja, én egy egyszerű zsidó vagyok. És nekem van egy régi szokásom, hogy minden reggel egy kis pálinkat, egy kis napszot megtöltöm magamnak, és én lehájémat, életedre, én az Istenek, az Istennel iszak egy poharat minden reggel. Lachaim, lachaim, megiszom, itt kezdődik a napom. Igen ám, azt mondja, tegnap reggel, Pesach ugye előtti napon, iszom a lachaimat, és eszembe jut húha, a vodka, és más ilyen alkohol, italok nagyon sok esetben hamecasak, ugye a búza vagy gabona alapú, és akkor az hamec, akkor persze akkor nem lehet. Ezek szerint 8 napon keresztül nem fogok én inni lehájimat pohár köszöntés az Istennel. Erre úgy döntöttem, tudod mit Isten? Előlegezem, akkor 8 napot gyorsan 8-szor töltöttem magamnak, lehájim, megittam, még egyszer, hát sajnos 8 Pohár után kicsit ilyen részegesen elaludtam. Este jön, drága feleségem, várja a szédert, minden zsidó rögtön a zsinagóga után várja a szédert, nem is voltam a zsinagógában, mert aludtam. Végre már késő este felébredtem, gyorsan elmondtam az esti imát, és láttam, hogy mindjárt éjfél van. Előírás úgy szól, hogy a szédernek az első részed, az Afi Kajmenig, az még éjfel előtt teljesíteni kell. Erre gyorsan ledaráltam az egész szédert. Nagyon szégyellem magamat, de hát zsidó vagyok, muszáj volt időhez, ugye éjfel előtt muszáj volt befejezni, pár perc alatt sikerült az egész szédert, a szédernek a nagyobb részét megcsinálni. Erre azt mondja neki a rabbi, figyelj, az a csokat itt áll, az itt nem helyes, próbálja másképpen csinálni, de most már értem, hogy az égből miért mondták az, hogy a te szédered olyan különleges volt. Azért volt az olyan különleges, mert szerénység volt benne. A rabbi úrnak a széderje, ez tökéletes volt, de egy picit jól érezte magad, nem volt benne a szerénység. Ebben az egyszerű maisében a szerénység benne volt, és az a tökéletesebb széder. Miért az a tökéletesebb széder? Ahogy mondtunk, a macesz, az a pászkának azt szimbolizálja, hogy egyáltalán nincs, nem kelt, az ember úgy indul útra, ha megvan a szerénység, és érzi, hogy nem tökéletes, érzi az, hogy még van hiány benne, akkor van esélye, hogy tudjon igazán haladni előre, még jobban és még jobban, és ezért az volt az ő tökéletes széderje. Szóval ez a szédernak a kezdése. Hazajöttünk a zsinagógából, gyorsan a maceszt, utána a macesz felett még más is van a széder tálan, mert minden, amire szükség lesz a széder során, azt teszünk a tálra, a macesz fölött, természetesen a macesz le van takarva, és fölött teszünk külön, mire lesz szükségünk? Szükségünk lesz kétszer tormára, kétszer a máróra a keserű gyökére. Szükségünk lesz egy kis harajszesza. Harajszesza az ilyen malterféle, alma, körte, dió és egy kis borral keverve. Aztán szükség lesz még kárpászra, valami krumplivra, és illetve van még egy sültnak, és még egy tojás. És ez mind ki van téve a széder tálra, ha ez megvan, akkor indulhatunk útra. Köszönöm a figyelmet, holnap este majd folytatjuk, ahol tartunk, és az öt része is remélem, hogy szépen fogunk tudni átvenni, vagy az egész Hagádát, vagy a Hagádának egy nagyobb részét. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!